mindazoknak, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. A 32. Zsoltár így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten vévett kegyelmébe. Elfoglalva énekeljük a 197. dicséretet mindegyik versével. A 197. dicséret első verse így kezdődik. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Hallelujah.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, áldunk és magasztalunk téged a mögöttünk álló húsvéti ünnepért, köszönjük annak minden boldog percét. Jó volt ünnepelni, újra átgondolni, lélekben átélni a nagy heti eseményeket, hallani a feltámadás örömhírét, és részesedni az úrvacsora jegyeiben. És bár véget ért ez az ünnep, azért jöttünk ma is a te színed elé, mert te nem csak a nagy ünnepekkor jelensz meg az életünkben, nem csak az úrvacsora vétel alkalmával vagy közöttünk, hanem az átlagos napokon és a nyugalom napján mindig velünk vagy. Köszönjük, hogy ezt az élet apró és legnagyobb jelentőségi dolgaiban is átélhetjük, és érezhetjük, hogy te nem hagysz magunkra bennünket. Urunk, kérünk, bocsáss meg, ha mégis sokszor azt érezzük, hogy egyedül vagyunk. Nyisd fel a szemünket, hogy észrevegyük, hogyha emberileg nézve magunkra is maradtunk, a te jelenléted állandó a mi életünkben. Segíts, hogy rád bízzuk magunkat, hogy ne a saját akaratunkat, hanem a te bölcs tervedet tartsuk a szemünk előtt. Arra kérünk a mai délutánon, hogy jöjj el közénk szent lelked által, hadd érezzük a te üzeneteden keresztül, hogy csak is azért vagyunk biztonságban, mert te minden mozdulatunkat, minden percünket őrzöd. Szenteld meg ezt az órát is, és szólíts meg bennünket a te végtelen kegyelmed szerint. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium első részében, a 16-tól a 31. versig terjedő ige szakaszban. Amíg az igét felolvasom és üzenetét hirdetem közöttetek, leülve, figyelmes szívvel hallgassátok meg. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva, azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez. Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált neki. Amen. Kedves testvéreim! Amikor az evangéliumokban szereplő történeteket olvassuk, felmerülhet bennünk a kérdés, hát miért pont ezek a történetek maradtak fent, miért éppen ezeket írták le a szentírók?
Hiszen Jézus 3 éves földi munkásságából nyilván nem írták le az összes eseményt, összes csodát, minden egyes részletet, hanem Isten vezetésével csak néhányat örökítettek meg. De azért mégis feltehetjük talán magunknak a kérdést, hát mi alapján tették ezt? Emberi logika szerint azt mondhatnánk, hogy bizonyára a fontosabb, a meghatározó eseményeket írták le. Talán azokat a történéseket, amelyek nagy hatással voltak az emberekre, a legnagyobb csodákat, legmegdöbbentőbb gyógyulásokat, vagy a különleges, a szimbolikus eseményeket. Azonban, ha megnézzük mai történetünket, és különösebben is ezt az utolsó 3 verset, amit felolvastam, azt láthatjuk, hogy ez a látogatás Péter anyósánál, Péterék házában, ez nem egy különösen fontos, nem is egy hatalmas gyógyítás, hiszen Péter anyósa csak lázas volt, de nem volt lebénulva, vagy például gonosz lélektől megszállva. Egyszerűen el volt gyengülve, lázasan feküdt az ágyban. Hát hogy lehet akkor, hogy mégis ez az esemény, mégis kiemelkedik a sok apró, le nem írt és talán feledésbe merült történet közül. Pedig még a 4 evangéliumból 3-ban benne is van. Hát ahhoz, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, először nézzük meg, hogy ez alkalommal Jézus az élet melyik közegébe ment be. A felolvasott ige egy nevezetes kapernaumi napon történt, éppen 2 nagyon fontos esemény között. Ezen a napon Jézus és a tanítványai, ahogy olvastuk, először bementek a város zsinagógájába, ahol Jézus egy gonosz lélek kiűzésével ámulatba ejti az embereket. Mindenki csodálkozik, ámélkodnak az emberek, micsoda hatalommal beszél ez az ember, csak kapkodják a fejüket, hogy még a tisztátalan lelkek is engedelmeskednek neki. És természetesen nem csak ők, hanem újdonsült tanítványai is megdöbbenve figyelik Jézust, hiszen ez az egyike az első csodáknak, amiket ők is a saját szemükkel láthattak Jézustól. Azonban ebben a történetben Péter és András csak kis porszemek a nagy tömegben. Jézus a megszállottra, illetve a tömegre figyelt, nekik hozzájuk beszélt, és hát ez volt a látogatás előtt. A látogatás után pedig Kapernaumban töltött esti órákról olvashatunk, amikor is elterjed Jézusnak a híre, és özönlenek az emberek, hozzák a megszállottakat, a betegeket, sorban állnak, mert nem akarnak lemaradni, nem akarják elszalasztani ezt a csodálatos lehetőséget, találkozni akarnak Jézussal, vagy hozzák éppen szeretteiket, hogy találkozzanak Jézussal, hogy meggyógyuljanak. És ott is, ezen az esti alkalmon is megpróbáljuk elképzelni magunkban, hát a tanítványok bizonyára talán segíthettek Jézusnak irányítani a tömeget, de tulajdonképpen nem sok mindent tehettek, ők maguk is figyelik, csodálják Jézus hatalmát és erejét. De ez alkalommal sem róluk szól a történet. Itt is Jézus a betegekre, a megszállottakra, a hozzáérkező tömegre koncentrál, közöttük él, nekik őket gyógyítja, és nincs ideje arra, hogy egy-két szót szóljon tanítványaihoz, és magyarázza a tetteket. És hát ha ebből a szemszögből nézzük a tanítványokat, akkor azt kell mondanunk, hogy talán sokszor mi is hasonló helyzetben vagyunk, mint ahogyan ők voltak ezen a napon. Hiszen életünk egyik részét mi is kénytelenek vagyunk a sokaságban élni. Ha bemegyünk egy városba, egyből csak egy ismeretlen arc leszünk a tömegben. Ha egy nagyobb munkahelyen dolgoztunk vagy dolgozunk, ott is csak egy alkalmazott vagyunk sok között. Itt a faluban is csak egy lakó a sok közül. a boltban egy vásárló, a hivatalban egy ügyfél, a magyar nemzetnek egy apró része, és az emberiség tömegében szinte észre sem vehető a mi apró életünk. A mai igerészünkben a két meghatározó esemény között elrejtve azonban egy olyan történetet olvashatunk, amely arról tanúskodik, hogy Jézus nem csak a sokaság igényeit szolgálja ki, nem csak a tömegeknek prédikál, és nem csak nekik tesz csodákat, hanem megjelenik egészen a magánéletben is. Itt éppen két tanítványának a házában, egészen szűk családi körben. És ez a néhány óra, amelyet ott töltött náluk, az ő kis világukban, igen nagy maradandó emlék maradt bizonyára számukra, és valószínűleg ezért is olvashatunk róla a Szentírásban. És igazán ebben a szoros családi közegben ismerhető meg a tanítvány is, és a mester is, hiszen itt mindnyájan egyszerű emberek ismerik egymást, beszélgetnek egymással, talán együtt esznek, közösségben vannak egymással, és egymásra figyelnek. Ez a személyes élet, ahogy Jézus szintén jelen van. Ha az életnek ezzel az oldalával nem foglalkozunk, ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor nem tudunk valóságos képet kialakítani magunkban egy másik emberről. Gondoljunk csak bele, például, ha egy idegen vidékre megyünk, vagy külföldre utazunk, akkor lehet, hogy van valamilyen általánosan kialakult képünk az ott élő emberekről, de igazából csak akkor ismerjük meg őket, azokat az embereket, ha látjuk a magánéletüket, ha bementünk a házukba, ha időt töltöttünk velük a személyes környezetünkbe. Ha nem látjuk, hogy hogyan nevelik a gyermeket, ha nem látjuk, hogy hogyan viselkednek otthon egymással, milyen szokásaik vannak, akkor csak egy távoli képünk lehet róluk. Régebben a nyilvános és a magán élet az sokkal jobban összefonódott, mint manapság. Hiszen minden háznál ott volt a föld, a jószág, otthon volt a munka, sokan a saját házukban végezték a feladataikat, munkájukat, nem kellett ehhez a szomszéd faluba vagy városba bemenni, otthon voltak az anyák, vezették a háztartást, nevelték a gyermekeket. A fiatalok láthatták, hogy hogyan dolgozik az édesapjuk, és mehettek vele együtt dolgozni. Hát ma már kevesebbet vannak otthon a fiatalok, sokan tanulnak tovább, sok mindenben változott a világ, és így hamarabb talán el is szakadnak otthonról. Ma gyakran, főleg városokban, az otthonlét helyett a plázákba mennek az emberek, és sokszor megszokott az is, hogy a vasárnapi ebédet, még a nyugalom napján is az ebédet az bent töltik a városban, bent egy ilyen üzletközpontban, és ott fogyasztják el egy gyors étteremben. Az interneten, a televízión keresztül mindenki láthat mindent, minden nyilvános, és nagyon leszűkült mára az embereknek a magánélete. Pedig nagyon fontos, hogy megőrizzük az életnek ezt a részét is, nem csak a mindennapi életben, hanem az Istennel való közösségben is. Jézus nagyon jól tudta, hogy a tanítványok idáig magukat a tömegnek egy részeként érezték, és érezte, tudta jól Jézus, hogy el kell mennie az ő magán életükbe, a családjukba is, meg kell látogatni a beteg anyóst, és az ő életükbe is be kell szorosabban tekintenie. És éppen ez az, amiben Jézus megmutatja, hogy milyen is ő valójában. Hogy ő nem csupán a nagy tömeg előtt gyógyít, nem csak akkor tesz csodákat, amikor sokaság veszi őt körül, hanem akkor is, amikor egyik tanítványának az anyósa beteg. Nem egy álca az ő szabadító, gyógyító élete, nem mutogatni akarja magát, hanem ez hozzá tartozik az ő természetéhez, hatalmához. Ő akkor is gyógyít, amikor azt nem látják sokan. Nem a népszerűségért teszi, amit tesz, mert ő ilyen. De nem csak ez a gyógyítása, hanem egész élete erre utal. Ő ugyanolyan volt a nyilvánosság előtt, mint a magán életben. Nem úgy szolgált, mint ahogy sok munkahelyen az emberek, hogyha lejár a munkaidő, akkor végeztek aznapra. Neki nem volt fogadó órája, amikor elérhető, megtalálható volt, mert állandó jelenléte és segítőkészsége hozzá tartozott a lényegéhez. És ahogyan ott Péteréknél egyből segített a gyógyulni vágyó asszonyon, ahogy belépett egészen a család zárt közegébe, úgy számunkra is felajánlja a lehetőséget, hogy hozzánk is betér, a mi családunkba, a mi házunkba, a mi életünkbe. Hiszen ez a lényege az ő messiási művének. Nagyon szép dolog talán általánosságban arról beszélni, hogy milyen sokat köszönhet Istennek az emberiség, a civilizáció, a keresztény kultúra, vagy magyar nemzetünk. De a lényeg nem ez, hanem éppen az, hogy otthon, a mi saját életünkben, a családban, a személyes dolgainkban mit tett az Úr Jézus. Hogy megérkezette, beengedtük-e őt a szívünkbe, az otthonunkba, megéreztük-e az ő jelenlétét életünkben. Úgy vagyunk ezzel, mint ahogy például megnézhetjük a televízióban, a távoli vidékeken, a világ más országain és földrészein lévő nagy katasztrófákat, háborúkat, de magunk életi, magunk számára a személyes életünk bajai talán ezeknél sokszor fontosabbak, sokkal fontosabbak, mint ezek a távoli dolgok. Ezért különösen is jó érzés, hogy Jézus a személyes életünkben is segítséget szeretne nyújtani, nem csak úgy általánosságban a világ problémái számára. Kapernaumban Péter anyósa csak egy volt a sok beteg között. Otthonában azonban mégis ő volt az, akiért mindenki aggódott, akin mindnyájan segíteni szerettek volna, és ezért volt számukra az a nap csodálatos eseményei közül kiemelkedő ez a gyógyulás, Jézus látogatása, azért, mert ők is személyesen érintettek volna. Hát ezt élhetjük meg mi is, mindnyájan, amikor bajban vagyunk, amikor testünk vagy lelkünk gyógyulásra vágyik, amikor terhet hordozunk és várjuk a megoldást. Ezt láthatjuk meg életünkben, amikor nem csak tudjuk az eszünkkel, hogy Isten képes segíteni általában az embereken, nem csak úgy tudjuk, hogy ő létezik valahol és bizonyára gondot visel ránk, hanem amikor valóságosan megérezzük az ő jelenlétét az életünk legszemélyesebb, legmélyebb részében. És aki átélte ezt a szabadítást, a személyes szabadítást, az másként megy tovább. Azt olvastuk itt Péter anyósáról, hogy meggyógyulása után azonnal szolgált nekik. Jézus megjelenésének ez a következménye. Aki megérezte az ő jelenlétét, az ő segítségét, az hálából az Úr szolgálatára adja magát. Nem kényszerből, nem azért, mert senki más nem foglalkozott a házi munkákkal, a vendégfogadással. Bizonyára voltak, akik azt mondták Péter anyósának, hogy még ne keljen fel, még pihenjen egy kicsit, hiszen csak most gyógyult meg, de őt mégsem lehetett visszatartani. Hát ezt az odaszánást váltja ki az emberből a Jézussal való személyes találkozás. De ehhez először ajtót kell nyitnunk számára, be kell engednünk őt életünk személyes közegébe, be kell hívnunk őt a mi magán életünkbe. Sokan vannak olyan emberek, akik megmaradnak a nyilvánosságnál, akiknek elég az is, ha ott vannak a tömegben, ha látják a csodákat, de a saját életünkben nem számolnak Jézus gyógyító hatalmával. Akik nem engedik őt közel magukhoz, azokban sokszor nem a szolgáló magatartás, hanem éppen az uralkodási vágy erősödik meg. Hiszen az ilyen emberek az élet sok területén talán beosztottként élnek, mások alá rendelve végzik dolgaikat, otthon pedig ők akarnak parancsolni, irányítani, és azért senki mást, még a gyógyulást hozó Jézust sem engedik be. Maguk rabságában élnek, és idővel a terhek alatt összeroskad az életük. De vannak olyan emberek is, akik beengedték a szabadítót életükbe, akik megnyitották előtte a szívük ajtaját, és ezért hálából önként szolgálni tudnak uruknak és egymásnak. Ők alig várják a lehetőséget a segítségnyújtásra, a szolgálatra, mert ők maguk is átélték, milyen az, amikor segítenek rajtuk. Akihez megérkezik, akiknek életében megjelenik az Úr Jézus, az tud szolgálni, az tud megbocsátani házastársnak, gyermeknek, szülőnek, az alá tudja magát rendelni a körülötte élőknek, és Isten iránti hálával végzi minden egyes munkáját. Nem kényszerből, nem zúgolódva, hanem szeretetből, azért, mert ő is szeretettnek érzi magát. Kedves testvéreim, ha húsvéti eseményekre tekintünk, akkor mindjárt megérezhetjük, hogy mennyire szeret bennünket az Úr Jézus, hogy nem csupán kötelességből, nem kényszerből, nem dicsőségvágyból vállalta értünk a keresztet, hanem csak is azért, mert szeretett bennünket. És ma is szeret bennünket, és azt szeretné, ha vele lennénk, vele töltenénk a földi életünket, és azon túl is vele lennénk majd az örökké valóságban. Annyira szeretett minket, hogy ebből az örökké valóságból, a mennyei dicsőségből a lehető legközelebb jött hozzánk, emberré lett, elvállalta helyettünk bűneink büntetését, és kifizette értünk az árat. Nem csak a híres, a nagy emberekért, nem csak a gyógyulásra vágyó sokaságokért, hanem konkrétan érted és értem. A mai történetből azt láthatjuk meg, hogy ahol az Úr Jézus megjelenik, ott valamilyen változás történik. Megjelent a tanítványok életében, ahogyan tegnap olvastuk, egyszerű halászokból emberhalászokat formált, aztán megjelent a megszállottak életében, ahol rendet és békét teremtett, megjelent az emberek személyes közegében is, hogy ott is gyógyulást és szabadulást hozzon. Hát a mai napon ismét itt van közöttünk, eljött közénk, hogy itt legyen, hogy hozza az ő üzenetét, hozza az ő gyógyítását, szeretetét, engedjük be hát őt a szívünkbe, legyen ő életünk minden dolgának az elrendezője, hogy hálából aztán mindnyájan önként és boldogan szolgálhassunk neki és egymásnak. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára kivetített énekkel.
Amen.
Drága Úr Jézus, hálás a szívünk, hogy nem csak távolról nézed az életünket, hogy nem feledkezel meg rólunk egy percre sem, hanem egészen közel jössz hozzánk, hogy segíthess, gyógyíthass, szerethess bennünket. Köszönjük, hogy megérkeztél életünk korábbi időszakában is, de a mai napon is, és jelenléteddel ápolod a mi lelkünk és testünk sebeit. Urunk, kérünk, tégy alkalmassá bennünket arra, hogy neked szolgálhassunk, hogy miután megtapasztaltuk segítségedet, szeretetedet, mi is továbbadhassuk azt a körülöttünk lévő embereknek. Formálj bennünket a neked való életre, a családban, a munkahelyen, életünk különböző területein, és minden helyzetben, hogy arról tehessünk bizonyságot, hogy te vagy jelen a mi életünkben. Mennyei atyánk, köszönjük azokat az embereket, akik valamilyen módon nekünk szolgálnak, segítenek. Hálát adunk azokért, akik fizikai terheink hordozásában vállalnak szerepet, vagy lelki próbáinkban hozzák a te vigasztaló üzenetedet. Urunk, hálát adunk a mai napon az édesanyákért, a nagymamákért, emlékezünk az elköltözöttekre és a még köztünk lévőkre egyaránt. Köszönjük az ő szorgalmas, áldozatkész életüket, amellyel felneveltek bennünket, imádságban hordoztak minket és mindent megtettek értünk. Kérünk, áld meg a most anyává váló generációt és a felnövő nemzedékeket, te légy őrizőjük, tanítójuk, segíts nekik jelenléteddel, jelenj meg az ő életükben is, hogy a tőled jövő szeretettel irányíthassák gyermekeiket. Könyörgünk a betegekért, a fájdalmak közt szenvedőkért, kérünk, hogy te légy a gyászolók vigasztalója, a magányosak társa, és mindnyájunk őrizője és megtartója. Legyen tied a dicsőség a te el nem múló szeretetedért, most és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja helyét, és áldásvételre készülve a 200. dicséretet énekeljük. A 200. dicséret így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Thank you.